dönteni kell az AI-jal kapcsolatban, hogy megváltjuk, megmentjük fel az emberiséget, vagy éppen monetizáljuk.
Akár egy leminősítés is fenyegethet.
Szevasz Móró Tomi, hello Jobbács Sanyi.
Sziasztok.
Sziasztok.
Forinttal kezdünk, mint mindig. Hát nagyon érdekes dolgok történtek. Szerda délelőtt veszük fel ezt a beszélgetést, és hát 382-n is járt az euróforint. Most a beszélgetésünk felvételének pillanatában 381.25. Gyengültünk jelentősen. Végre mondhatjuk ezt? Én egy picit azért vártam.
Igen, vártuk, és javasoltuk is, hogy érdemes forint gyengülésre pozíciót felvenni. Aki ezt éppen a múlt héten tette meg, az ugye egy elég szép elmozdulás, közel 7 forintos elmozdulást élhetett meg. Ugye még korábban javasoltuk ezt, már korábban elindult egy olyan forint erősödés, amikor a 380-as szint alatt volt az euró árfolyam, amire azt mondtuk, hogy ez alapvetően a dollárról szól ez a történet, a dollár gyengülésnek volt egy ilyen hatása, és közben pedig fel lehetett sorakoztatni több olyan magyar makrokockázatot is, ami alapján azt gondoltuk, hogy egyébként, ha nincs ez a külső hatás, akkor ez indokolatlan, ez a forint erősödés, hiszen nagyon komoly költségvetési kockázatok vannak, nincs EU-s megállapodás a befogyasztott forrásokról, és december elején pedig jönnek a hitelminősítések, S&P, majd Fitch, és ugye, hogyha nincs ezekben a költségvetési kérdésekben, EU-s pénz kérdésekben előrelépés, akkor ugye akár egy leminősítés is fenyegethet. Ugye többek között ezek miatt is javasoltuk ezt a pozíciót, forint gyengülésre építő pozíciót, illetve amiatt, hogy miközben a reál kamat a forintnak ugye elkezdett növekedni, de azért a nominális kamat, ami a carry-trade pozíciók szempontjából nagyon fontos, az folyamatosan hónapról hónapra továbbra is dinamikusan csökken. Úgyhogy ez volt a javaslat, és ugye egy kitérő után, amit a dollár okozott, mert a dollár hatása is megváltozott a múlt hét vége felé, és most már valóban látjuk ezt a forint gyengülést, amire számítottunk.
Tehát akkor azt mondod, Sanyi, hogy egyre kevésbé fájdalmas dolog a forint ellen spekulálni, és akkor azt is mondod, hogy aki még nem adta el, vagy most szeretne venni euróforint longot, az tartsa még, vagy nyissam? Tehát gyengülhet még a forint?
Aki már nyitott forint gyengülésre pozíciót, talán még egy kicsit érdemes tartani. 380-as eurhúf szint fölött már nem mondjuk, hogy új pozíciót érdemes lenne nyitni. Itt már azért ugye ebbe az irányba is nőnek a kockázatok, illetve amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy ezeket hosszú távra semmiképpen sem javasoljuk. Hosszú távon, amit várunk a forinttól, az egy olyan enyhébb gyengülési pálya, amit a kamat nagyjából kompenzál. Tehát igazából ott nagy nyerőt, vesztőt egyik irányba sem látunk a mostani helyzetben, ugye ezt hangsúlyozni kell, itt fontos változások jöhetnek még, de a mostani helyzetben ezt hosszú távra nem látjuk, ez egy rövid távú javaslat volt.
És ezzel párhuzamosan, hogyha már devizáról beszélünk, akkor a dollárban is volt egy picike fordulat. A dollár gyengülése az elmúlt 3-4 hétben alapvetően meghatározta a kockázatos eszközök teljesítményét, vették emiatt a részvényeket, fejlődő piacokat, mondjuk kivéve Magyarországot, de talán mi túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy megtaláljanak a vevők. Szóval ez az egész általános kockázatkeresés támogatta a dollárnak a gyengülése, és az elmúlt pár napban ebben látszik egy korrekció. Nem tudom, hogy milyen nagy mértékű lesz ez. Azt látni lehet, hogy eléggé be van sortolva a dollár. Lassan már egy ilyen konzenzus tréd lesz, hogy a Fed befejezte a kamatemelés, jövőre már kamatcsökkentés jön, és akkor ilyenkor a pénz szétáramlik a világban a dollár felé. Ezt lekereskedve, lefrontolva, ahogy tetszik, ment a pénz dollárból más devizák felé, és ennek látjuk most egy kis korrekcióját, egészen szép mozgások voltak például a dollár-jenben, vagy éppen az euró-dollárban. Alapvetően a dollár-jen volt itt a meghatározó devizapár. Ha a dollár ezt a korrekcióját pozitív értelemben folytatná, akkor az valószínűleg a forintnak sem segítene rövid távon. Ugyanakkor pontosan a jennel szemben már elég komoly mozgások voltak a másik irányba is. Szóval összességében a nemzetközi rész sem lehet kihagyni ebből. és a forint árfolyamát tudja befolyásolni az, hogy mi lesz a dollárral, erősödik, vagy pedig tovább gyengül, mint ahogy láttuk az elmúlt 3 hétben.
Ha már beosztod a dollárt, ami akkor a dollár hátán átmehetünk Amerikába, és ott a részvénypiacra, mert az mindig érdekes.
Így van, ott mindig történnek nagyon nagy dolgok, és hát talán 2 dolgot érdemes kiemelni, amelyek össze is függenek egymással. 16 ezer pontot is átvitte felfelé a Nasdaq 100 index, aztán láttunk egy kis korrekciót, de összességében ez egy rendkívül erős piac. Itt van az év vége, jöttek a különböző típusú, mondjuk azt, hogy gyors tüzelővevők, tehát a hedge fundok, az algoritmikus kereskedők, mindenki, aki nagyon gyorsan tud dönteni, nagyon komoly sortzárás volt a piacon, és ezek együttesen ide repítették az indexet, de egy kicsit azért szélesebb körül volt ez a rally, mert hogy a sortokat zárták a hagyományos részvényekből is, tehát az egészen idén nagyon gyatrán teljesítő, mondjuk azt, hogy konvencionális, ilyen hagyományos ciklikus papírokban is volt egy 10-15%-os emelkedés az indexek szintjén, de a Nasdaq mindenképpen vezet. Ezen belül is a mesterséges intelligencia sztori lett felmelegítve, ami egészen durva híreket is kapott a hétvégén. Az OpenAI, aki ennek a mesterséges intelligencia sztorinak az igazi beindítója volt, hogyha visszaemlékszünk rá, hát gyakorlatilag a cég az hirtelen szét is akart esni, meg nem is, ugye szemelt ment a vezérigazgatót, aki ennek az egésznek a szélzmene, kirúgta az igazgatóság. Hogy miért, az most nem derül ki pontosan, de nagyjából itt arról van szó, hogy dönteni kell az AI-jal kapcsolatban, hogy megváltjuk, megmentjük vele az emberiséget, vagy éppen monetizáljuk, magyarul rengeteg pénzt keresünk belőle, és úgy tűnik, hogy például ebben voltak nézeteltérések. Az OpenAI-nak a bortagjai azok inkább a non-profit jelleget erősítették volna, a másik oldalon szemelt, mert a Microsofttal összefogva pedig már inkább a monetális irányt szerette volna erősíteni. Ez vezetett a kenyértöréshez, kirúgták, tárgyaltak a visszavételéről, aztán ez nem sikerült, a legfrissebb hírek szerint megint csak visszamehet, eközben az látszik, hogy a Microsoft az gyakorlatilag az OpenAI-nak a know-how-ját teljes mértékben szeretné monopolizálni, viszont a piac nem áll meg, eközben mindenki fejleszt gőzerővel, veszik az Nvidia chipjeit egészen horrorisztikus árakon, óriási marginok mellett tud eladni a cég, szóval az egész egy összefüggő sztori, ami arról szól, hogy a technológia egy növekedési potenciált kínál egy alapvetően most nem annyira növekvő világban, és hát ennek a leképeződését látjuk akár a chipgyártókban, akár a Microsoft árfolyamában.
Mennyivel is ért többet azután a Microsoft, miután kijött az a hír, hogy Elephant leszerződtetik?
Hát nagyjából 40... annyival, amennyiért az OpenAI-t szerették volna beárazni, tehát egy ilyen 60 milliárd dollárra nőtt a piaci kapitalizáció, és 89 milliárdra áraznák ezt a startupot. Hát most valószínűleg nem ennyire, mert azért itt kapott.
De igen. Akkor ez még jobb, mert akkor Sam Altman érezteti, úgyhogy egy 60 milliárd dollárt érő ember a Microsoftnak.
Ez a piaci értékítélet alapján nyilvánvalóan több, mint amennyit mi érünk a piacon.
Hát lehet, hogy külön nem érünk ennyit, de szerintem 3-an együtt azért simán érünk ennyit mi is. Na, de mindegy is, ha már itt van velünk Sanyi, és Amerikában járunk, akkor nézzük egy kicsit, mi van a Fed házatájékán, mi van az amerikai kamatvárakozásokkal.
Fő az önbizalom, így visszacsatol, vagy ki mennyit ér. Ugye, és önbizalmat azt látunk a Fed megítélésével, vagy a kamatvárakozásokkal kapcsolatban is az USA-ban. Ugye a piac dinamikusan árazza azt, hogy jövőre jönnek a kamatvágások a Fedtől. Ugye itt volt egy fordulópont egy Powell beszéddel kapcsolatban, amire tulajdonképpen ráerősített, bár tovább nagyon nem vitte egy vártnál jobb inflációs adat Amerikából, és ugye ez megerősítette azt, hogy most már a piac májusra árazza a kamatvágási sorozatnak a kezdetét, és a jövő évre nagyjából 4 kamatvágást mindjárt be is áraztak májustól kezdve 2024 végéig. Ez most így kicsit két oldalról is nézhető, azt gondolom, hogy egyrészt ez egy elég komoly önbizalmat sugároz. Tekintettel ugye a Fed kommunikációjára, ami még mindig elég szigorú, annyira, hogy tulajdonképpen, bár senki nem hisz már abban, hogy idén még esetleg még egyet emelnének, de azért a Fed ezt még finoman lebegteti, hogy ez nincs kizárva.
Hát,
igen, egyébként hagyj említsem meg itt a belga jegybank elnököt, aki nyilván nem Fed, hanem LKB döntéshozó, de volt egy nagyon érdekes kijelentése, nagyon-nagyon frusztrált volt attól, hogy a piac elkezdett Európában is kamat csökkentést árazni, és kijelentette, hogy ha a piac kamat csökkentést fog árazni, akkor nekik emiatt kell majd még emelniük, lazulnak a monetáris kondíciók, az infláció nem csökken olyan gyorsan, tehát hogy gyakorlatilag azzal magyarázta a potenciális további kamatemelést, hogy a piac túl optimista a kamatcsökkentés tekintve. Tehát látszik, hogy van a jegybankárokban egy frusztráció, hogy nekik az annyira nem
hisznek
tetszik.
Nekünk.
Nem tetszik nekik annyira, hogy a piac már ilyen monetáris lazítást áraz, de hát a piac az piac. Most már talán idén ez a hatodik ilyen alkalom, hogy a piac, hogy a befektetők belehisznek abba, hogy jön a kamatvágás. Eddig nem is nagyon volt makrogazdasági alapja, azért a legutolsó makroszámok alapján, főleg az infláció alapján, meg egy-két romló reálmutató alapján talán ebben jobban lehet hinni, mint korábban. Itt van a befektetőknek igaza, hogy azért úgy tűnik, hogy a kamat emeléseknek az az elhúzódó hatása, amiről sokat beszélünk, hogy ez csak lassan érik be, ez minthogyha elkezdett volna hatni.
Mindezek következményeképpen, amiket itt elmondhatok, lehetséges, hogy Amerikában az összes általunk ismert index évi csúcson fog zárni, vagy a közelében? Vagy csak a NASDAQ? Mert annak azért jó esélye van.
Igen, az S&P 500-nál ugye 4800 pont fölé kéne mennünk, nyilván semmit nem zárhatunk ki, szerintem inkább a vezetőket próbálják majd tovább húzni. A nagy kérdés számomra az, amit innen nehéz eldönteni, hogy azok a tulajdonképpen a legnagyobb súlyt képviselő befektetők, az intézmények, hagyományos intézmények, akik relatíve pesszimisták és óvatosak a részvényekkel kapcsolatban, azok elkezdenek egy nagy tételben részvényt venni az év végének közelettével, mert ők még ebben lemaradók. Ha igen, akkor lehetnek új csúcsok. Erről azért nem vagyok teljesen meggyőződve. És addig még lesz egy Fed döntésünk is, majd december 13-án, azt ne felejtsük el.
Igen, és ez a Fed döntés, ez olyan szempontból is izgalmas lesz, hogy lesznek új előrejelzések is a Fedtől. És ugye itt visszautalnék arra a kettősségre, amivel kezdtem, hogy egyrészt ugye a Fed szigorúan kommunikál, a piacok ezzel szemben kamatvágásokat várnak, de azért a Fed előrejelzéseiben is, a számszerű előrejelzése ott van a jövő évi kamatvágásoknak a lehetősége, csak egyelőre még inkább a szigorú arcukat szeretnék mutatni rövid távon, hogy a piac ne váljon túl optimistává. Meglátjuk, hogy decemberben ezt hogyan folytatják.
Sanyi, Tomi, nagyon szépen köszönöm. Jövő héten péntek, kora reggel innen folytatjuk.